Most egy nő beszél a névtelenek közül, életről, halálról, szerelemről, a férfiak beszédes némadságáról, egy felívelő és egy lefelé csúszó életpályáról, a gyerekek kiszolgáltatottságáról. Ez az első néhány gondolata a szinopszisának, annak az előadásnak, amiről most beszélni fogunk, Denise Kelly Lányok, fiúk című monodrámájának, és akit vendégül látunk, itt van velünk Lovas Rozi.
Sziasztok!
Szervusz, Rozi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Jövő hét. 8. az mi? Péntek?
8. Én már nem is tudom, de 8.
Igen. Szóval akkor lesz a premier. Mm-hmm. Van még szűk ennyi másfél heted, igen, arra, hogy erre lélekben minden, hogy felkészülj. Azért ugrok ennek így neki, mert a monodrámához nézőként mondom, nagyon nagy képű kijelentés lesz, de hogy fel kell nőnie a színésznek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz műfaj.
Ez így van. Igen, biztos, hogy így van, hogy fel is kell hozzá nőni, meg minden bizonnyal egy nagyon komoly szándék és közlésvágy kell ahhoz. Tehát valami plusz, tehát nem egy ilyen átlagos színészi ambíció, amivel bármilyen szerephez hozzáállsz, hanem valami extra, valami sokkal több annál.
Emlékszel arra a pontra, amikor ezt az extrát megkaptál az élettől?
Ez egy különös történet, mert ez a darab, ez a Denise Kelly darab, ez már elég régóta velünk van. Tehát a János és én, a János, aki a darab rendezője, és egyébként a férjem is, igen, ővele már évekkel ezelőtt, tehát még a gyerekeink születése előtt megtaláltuk, illetve hát ő találta meg ezt a darabot, és akkor neki már egy nagyon-nagyon komoly szándéka volt ezzel. Akkor én még nagyon-nagyon távolról és bizonytalanul álltam ehhez az egész témához, tehát soha nem volt olyan ambíció bennem, hogy én egyelőre álljak a színpadon, hogy egy monodrámát csináljak. Tehát nem volt bennem egy ilyen. Biztos, hogy vannak emberek vagy színészek, akiknek ez így mocorog, vagy.
Most őszinte, hogyha van egy mentorod, és 22 évesen eljársz, hogy te szeretnél monodrámát csinálni, akkor mondhatja azt, nem, hogy azért ahhoz kell egy kis élettapasztalat.
Hát attól függ, hogy milyen történet, persze, meg tehát vannak, nem tudom, fiatalabb élethelyzetben lévő emberekről szóló monodrámák is, minden bizonnyal, szóval ez nem biztos, hogy attól függ, hogy én most úgy érzem, hogy már elég sokat tudok, vagy felnőttem ez a dologhoz, és már akkora tudásom, hogy ezt mindenképpen meg kell osztanom a nagy közönséggel, inkább arról van szó szerintem, hogy mennyire érint meg. Vagy legalábbis az én esetemben mindenképpen arról van szó, hogy milyen mélyre tud belém kúszni az a bizonyosság, hogy nekem ezzel a dologgal foglalkoznom kell. Tehát ez tényleg nem egy olyan, amikor valaki rádoszt egy szerepet egy színházban, egy társulatban, bárhol, vagy megkérdeznek egy szereplőről, hogy akarod játszani, és akkor hú, az izgalmas, eljátszom meg, de jó partnerek vannak, de jó rendező, ilyet még nem csináltam. Ez egy sokkal erősebb állítás. Legalábbis én úgy gondolom, hogy ez így működik. Nálam ez így működött. És akkor még nagyon távolról keresgéltem ezt a bátorságot ehhez a dologhoz, illetve az összekapcsolódásomat ezzel az anyaggal, ami egy gigászi, fantasztikus, lenyűgöző történet. Sokkoló is, vicces is, nagyszabású is, univerzális is, nagyon személyes is, tehát ilyen szavakat tudok róla mondani, de mégis valahogy messziről és bátortalanul álltam hozzá. Addig-addig gondolkodtam ezen, amíg kicsúszott a kezünkből ez a lehetőség, mindenféle szempontból, meg az élet is más merre kanyarodott, és most visszakanyarodott oda. Azóta van két gyerekünk, van két gyerekem, egy lassan 4 éves, és egy tegnap előtt 2 éves. Viszonylag sok anyai tapasztalatot szedtem már így magamra. Nagyon-nagyon fontos szegmese ennek az előadásnak, vagy ennek a szövegnek, ennek a darabnak, ennek a történetnek maga az anyaság, maga a gyerekekkel való összekapcsolódás, a férfival való összekapcsolódás, az anyaságommal, a karrieremmel, a saját magammal való összekapcsolódás. Tehát egyszerűen egy olyan nagy tudást kanalazott belém az élet ezek alatt, az évek alatt, hogy sokkal közelebb kerültem hozzá, és egy sokkal másabb mélységet, hangsúlyt és fontosságot kapott a szememben ez a történet. Tehát most azt érzem, hogy ez egy határátlépés, amit meg kell tennem, így maga a monodráma, mint olyan, tehát az, hogy ezeket az akadályokat, ezeket a félelmeket, hogy egyedül állok a színpadon, hogy ez egy őrületesen nagy felelősség, teljesen más, igen, a koncentráció, teljesen más a kabát, meg így tényleg a feladatnak a minősége is, de ezt valahogy magamra kell vennem, mert ezt a történetet el kell mesélni, és ezt egy olyan ember tudja elmesélni, akinek ez a történet ilyen mélyre megy, vagy akinek ez ennyire tud fájni.
Óhatatlan, hogy ezt a kérdést megkérdezzem, hogy az, hogyha belegondolok abba, hogy tegnap előtt volt 2 éves a kisebb gyereked, a másik 4, tehát igazából, ha tehát ez 2 pici gyerek, és ez azt jelenti, hogy te 24 órában az elmúlt 5 évben anya voltál. Hogy ez egy buborékot képez. Nem fél, még félőbb. Nyilvánvalóan közben te dolgoztál, tehát igen, a Covid alatt is, ha jól olvastam, akkor ott is azért a színházban fél lábbal vagy negyed lábbal ott voltál. De hogy azért mégis beleugrani egy ilyen történetbe, ebből a buborékból, szóval az egy ilyen mélyrepülés, vagy nem is tudom mi, egy ilyen iszonyatosan nagy, nem mélyrepülés, mert az priorizálná ezt a helyzetet, igen, de nem, az egy ilyen all in.
Igen, de egyrésztről mi viszonylag speciálisan éljük az életünket, tehát, hogy...
Ezt még mindig meg akartam kérdezni, hogy két színházi ember hogy nevel egy vagy két gyereket.
Igen.
De majd kérlek, avasd be.
Ja, nincsenek szabályok, vagy nincsenek megoldások, de valahogy nekünk elég jól működik az, hogy nagyon-nagyon intenzíven és nagyon-nagyon sűrűn éljük az életünket. Tehát, hogy nem érzem hiányát az anyaságomnak sem, és ott van a színház, vagy a színészet is mellette, nagyon sokat forgattam is a két gyerekkel is, az is egyébként úgy történt, hogy vittem magammal őket, és mindig jött valaki, aki vigyáz a picire, és kaptunk egy külön szobát, és akkor ott volt velem, én meg...
Zárójel, neked senki nem mondta akkor azt, hogy hát figyelj, ezzel vigyáznál, mert nem lehet, hogy a gyerek örökké azt lássa, hogy te mit dolgozol, meg hogy örökké, ne, hogy ő is ebben nőjön fel. Hány olyan gyereket láttunk fel nőni a színházban, aztán milyen élete lett.
Nem, azért a túlzásban színházban vannak, de egyébként ezt én elég karakterisztikusan és határozottan úgy gondolom, hogy neki annyi a jó, hogy ami nekem jó. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy az anyukája jól érzi magát, fel van szabadulva, és hatványozottan sok energiát tud neki is, vagy az ő vele való kommunikációba is fetszölni, akkor az neki jó lesz. Én nekem meg annyira szerves része az életemnek a munkám, nem is nevezném munkának, hanem egyszerűen az életem része. Szerencsére ez így alakult, hogy megadatott a sors által az, hogy én egy ilyen hivatást kaptam az ölembe, amitől csak több leszek, ha csinálom, és ha több vagyok, akkor a gyerekemnek is többet tudok adni. Tehát innentől kezdve már csak logisztika kérdése. Nagyon komolyan kirajzolódott az, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami nem fontos, tehát jó, könnyen, sokkal könnyebben válnak le rólam a nem fontos dolgok, szelektálok sokkal könnyebben a munkák között, mint régebben, ez csodálatos dolog. De hogy, tehát, hogy egyrészt egy ilyen speciális módon éljük az életünket, vagy hát nagyon sűrűn, szóval, hogy a munka is ott van benne, de egyébként meg, amit most mondtam az előbb, hogy kirajzolódik a fontos és a nem fontos, így aztán az is, hogy miért érdemes mondjuk elkezdeni próbálni, vagy miért érdemes elkezdeni forgatni.
Ez most már egy zsigerileg érzed, nem?
Igen, tehát ez egy olyan dolog, amit határozottan úgy érzek, hogy érdemes belefetszölni az energiát, és az egész családommal együtt érdemes belefetszölni az energiát.
Szóval visszakanyarodva, ez volt a zárójeles kérdés, amit csak így most tényleg így kiugrottunk erre a témára, de ugye oda visszaugorva, hogy ez a buborékból beugrani ebbe az iszonyatosan nehéz feladatba, ez milyen kívásokat adott még eléd?
Hát igazából most érzem, amikor már így nagyon közeledünk a vége felé, hogy már összehez keverednek a dolgok. Tehát, hogy iszonyúan mélyre megy a próbákon is minden, tehát, hogy már valamilyen egészen másféle világban vagyok ott. A gyerekekkel mindig nyilvánvalóan valami nagyon nagy mélységben vagy összekapcsolódásban vagyok.
Van kapcsolód, ami a próba végén kikapcsolja azt a szerepet?
Hát általában van, de a főpróbáltak azok mindig kivételek. Mm-hmm. Tehát főleg színházban ez olyankor én azt szeretem is ezt, amikor így felborulnak ezek a határok, és egyszerűen zsigerileg vagy csontig, belőig megy le a történet, és még az utolsó utáni pillanatban is jövök rá dolgokra. És igazából nem az történik, hogy mondjuk a családomtól vagy a gyerekektől elvesz ez időt, mert egyáltalán nem, mert ugyanolyan intenzíven ott vannak, inkább baromira leszűkül, tehát minden más, tehát nem érdekel semmi más a gyerekeimen és ezen a történeten kívül. Szóval minden fölösleges levegő eltűnik ilyenkor, ami valószínűleg nem egy egészséges állapot, és nem is lehetne sokáig fenntartani, de olyankor nem tudom, nem érdekel, hogy mi van rajtam, nem érdekel, hogy mit eszem, nem érdekel, hogy mi lesz a következő hónapban, hanem az érdekel, hogy ez most megszülessen ez a történet, és hogy az összes minden szeretetemet és érzelmemet pedig a gyerekeimmel való kapcsolódásban élem.
És férjed Horváth János Antal, ő ugyanígy van ezzel?
Hát ő is...
Valahogy kell, hogy ellensúlyozza valaki.
Igen, ő azt hiszem, hogy jóféle módon, vagy érzékenyen tud kordában tartani engem, tehát, hogy ő talán jobban tud ilyenkor a földön állni, meg a józan maradni, meg higgadt maradni, és visszafogni egy kicsit, igen. Tehát, hogy most nemrégiben figyelmeztetett arra, hogy még azért van 2 hét, tehát, hogy nyugi. Tehát, aha, hogy ő azért tudja, hogy milyen szoktam lenni főpróba heteken, vagy tehát az egy kicsit ilyen tébolyult állapot is, hogy oké, de hogy most még van 2 hét, de most még ne szakadjon el teljesen a cérna. És egyébként meg folyamatosan kiegészítjük egymást, meg ilyenkor nyilván a napi logisztika is sokkal durvább, pláne most például a kislányom, ő elkapott egy ilyen buta vírust, és ezért most felborult. De általában ez mindig így van, tehát hogy a főpróbaheteken, vagy amikor nagyon...
Amikor máskor.
Akkor ő inkább otthon maradna, és akkor mindenki jön és beveti magát.
Szóval menjünk most már a történetre rá, mert nagyon sokat, igen, beszéltünk magáról a rutinról, a napi rutinjaidról, ez inkább rólad is, és rólatok szólt, viszont tökre érdekel, hogy ezt a történetet te mikor találtad meg, mikor találkoztál vele először, és hogy aztán kicsit szeretnék majd az íróról is beszélni, Denise Kellyről.
Szívesen beszélek róla, tehát ő hozzám azért is áll közel, mert már játsszuk egy darabját, az Árvákat, ugyanúgy a Lúppal, a Molnár Áronnal és a Lengyel Tomival, és ugyanúgy a János rendezte. Ezt az első gyermekem születése után ez volt az első szerepem, amit játszottam, és ez volt az első ilyen közös munkánk, és egy elképesztően csodálatos időszaka volt ez az életemnek. Sok minden belejátszott, de például az is, hogy ez egy fantasztikus darab, és ez a fickó, ez az író, ez a Denise Kelly, ez pedig egészen egy magával ragadó módon tudja ezeket a történeteket elmeséltetni a szereplőivel. Úgyhogy ez az írás is, mindemellett, hogy egy nagyszerű kihívás, de igazából egy örömforrás. Tehát, hogy olyan természetességgel ír, olyan természetességgel rakja a szavakat egymás után, hogy úgy érzem, hogy természetesebben beszél, mint én. És közben pedig olyan emocionálisan bánik az emberséggel, a vágyakkal, a bizonytalanságokkal. Tehát, hogy tényleg rengeteg veszőt használ, kettős pontokat használ, szüneteket használ, pont-pont pontokat használni, mint ahogy most nyökögök például. Mm. Tehát ezt ő így le tudja írni, és hogyha én azt így tudom interpretálni, tehát megtalálom azt a középutat, amin ez megszólal, akkor ez egy őrületesen nagy örömforrás.
Fantasztikus. Egyébként valószínűleg ő is egy olyan író lehet, aki hihetetlenül érzékeny a valóságra. Abszolút. És a csápjai azok iszonyatosan ilyen kis mikroérzékenységűek. Egyébként utána olvasom az életének, nem tudom, tudta, de ő 16 évesen ott hagyta az iskolát. És ő elkezdett ilyen szupermarketekben dolgozni. Szóval 16 évesen ő már a észak-londoni családnak a sarja, és egyébként ráadásul észak-london az pont az a Posh környék. Tehát így pont, csak azért tudom, ott mostam kocsit 2007-ben, Finchley-ben, és onnan származik ez az író. És képzeld el, hogy nem csak ezen gondolkodom, hogy akiknek ilyen gyerekkora van, az se véletlen, tehát nem ok és okozat, hanem az sem mindegy, hogy ő hogyan viszonyult akkora világhoz, és hogy megértették-e őt, vagy sem. Szóval valószínűleg azért van benne ez az iszonyatos társadalmi érzékenység, mert ő maga is hát keresztül ment ezeken.
Biztos, hogy egy nagyon komoly köze lehet a valósághoz, meg az igazi emberekhez, mert tényleg az ő hangjunkon szólalnak meg az írásai.
Igen. Egyébként a Loop színházi társulásról már egyszer ugye járt itt kedves férjed is, és Lengyel Tamással együtt voltak itt, és akkor ugye beszéltük, hogy általában ezeket a problémákat fogjátok meg, illetve ilyen történeteket dolgoztok fel, és tökre kíváncsi vagyok, hogy azóta, amit eltelt már pár hónap, vagy beszéltem velük, hogy a közönség az például a közönség dob-e be témákat? Tehát, hogy van-e olyan, hogy nála, mert nyilván aki hozzátok megy, vagy egy Loop előadást megy megnézni, az pontosan tudja, hogy mire számíthat. Vannak olyanok, hogy ők dobnak be ötleteket, hogy miről szeretnének hallani, tudni, érezni?
Ez jó, de egyelőre ilyen még nincsen. Tehát azért... Igen. Szóval, hogy azért nagyon nagy felelősség, meg ilyen kutató munka előzi meg azt, hogy rátaláljunk egy, nem csak a témára, hanem egy olyan formában megírt történetre, ami méltó arra, hogy elmeséljük. Tehát Nagyon sok divatos téma van, nagyon sok problémás téma van, ez való igaz, de annak a módja, hogy hogyan és milyen érzékenységgel, meg milyen mélységgel beszélünk egy-egy dologról, az nagyon is fontos. Tehát, hogy abszolút a művészet és a színház erejével szeretnénk beszélni ezekről a mindannyiunkat és a társadalmunkat érintő fontos problémákról, szinte tabunak számító problémákról, de az nagyon fontos, hogy milyen művészi színvonalon és milyen mélységben tesszük ezt. Tehát nehéz rátalálni.
Nagyon nehéz, és főleg a tabuk országában. És bocsánat, igen, ezt mondom, de hogy tényleg annyi problémát a szőnyeg alá söpörtünk már az elmúlt évtizedekben, hogy olyan, mint hogyha most már egy fecske nem tudna nyarat csinálni, de közben meg hát muszáj, hogy legyenek fecskék, mert muszáj, hogy beszéljünk ezekről a problémákról.
Igen, tehát hogy gyakran, vagy elhiszem, hogy tudja az ember azt érezni, hogy akkora a baj, meg annyi a baj, meg én olyan kicsi vagyok ahhoz képest, hogy mi a fenét is csinálhatnék, vagy mi értelme van annak, hogy csinálom. Igen. De akkor, amikor mondjuk a Marcibányi téren beül az Árvákra az a 350 ember, és utána elképesztő az a feszültség, vagy az a figyelem, amivel felénk irányulnak, vagy utána találkozunk velük, és odajönnek, és beszélnek, és fotót csinálunk, és hálálkodnak azért, ami most megtörtént velük, az úgy nagyon sok mindenért kárpótol. És nem is az a lényeg, hogy kárpótol, vagy engem kárpótol, hanem azt érzem, hogy ennek így van értelme, ennek a párbeszédnek. És azt is érzékeljük a nézőkön, hogy valami olyan dolog miatt jönnek ide, amit talán máshol nincsen. Tehát ez a féle közvetlenség, vagy ez a féle kommunikáció, ez a féle kendőzetlenség, és ez a féle tisztasága a dolognak, nyilván van, hogy tetszik, van, hogy nem tetszik, tehát, hogy bele lehet egy csomó mindenbe kötni, ez ugyanúgy ott van, szerencsére. Sőt, mindig arra is biztatjuk a nézőket, hogy kommenteljenek pro és kontra, hogyha valami tetszett, vagy nem tetszett, tehát biztos, hogy egy csomó mindennel lehet probléma, de hogy valahogy ez a féle kendőzetlen áramlása a problémafelvetésnek, a probléma ábrázolásnak és a kommunikációnak, ez azt hiszem, hogy megfogja az embereket érezhetően.
Na jó, a második részben tényleg beszéljünk most már arról, hogy miről szól ez az előadás. Uh-huh. Lehet spoilerezni is, ha megengeded. És egy picit még visszatérnék majd a monodráma és a képzelőerőnk kapcsolatára, mert azt hiszem, hogy itt egy iszonyatos bizalomra van szükségetek a nézőtől mindig, de itt aztán tényleg, szóval itt meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a képzelőerő működjön. Na jó, hallgassunk egy zenét, egy rövid szünet jön, aztán folytatjuk Lovas Rozival. Kezeket fel!